Meghalt Slobodan Milosevic volt jugoszláv és szerelmük.
Halála körülményeinek tisztázására vizsgálatot indítottak.
Az RMDSZ nem ért egyet a Székelyudvarhelyre tervezett székely nagygyűlés megszervezésével.
A szövetség felhívásban kéri a magyarokat, méltó módon ünnepeljék meg március 15-ét.
Sikertörténet a gyógyszer hulladék visszagyűjtése.
December óta 50 tonna lejárt gyógyszert vittek vissza 2500 patikába.
Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
Meghalt Slobodan Milosevic, a volt jugoszláv és szerb elnököt, akit a Balkánon elkövetett háborús bűnökkel vádoltak, Hágában érte a halál. Ezt minden bizonnyal természetes körülmények okozták.
Milosevic 13 évet töltött el a hatalomban, ellenfelei balkáni mészárosnak nevezték, mert kemény kézzel bánt mindenkivel, aki ellenszegült politikájának.
Karrierje akkor kezdett felfelé ívelni, amikor 1987-ben megtartotta a koszovói szerbek előtt nacionalista, gyújtóhangú beszédét, amelynek leghíresebb mondata így szólt: senki sem bánthat benneteket. Horvátország függetlenségének kikiáltása után azt mondja, hogy minden szerbnek joga van egy államban élni. Az 1991-ben elkezdődött harcokban a becslések szerint 20 000 vesztették életüket, 400 000 pedig otthontalanná váltak. A forgatókönyv megismétlődött, amikor 1992-ben Bosznia-Hercegovina is kikiáltotta függetlenségét. A harci cselekmények itt akkor kezdődtek meg, amikor Milosevic bejelenti, hogy az ott élő szerbeket meg kell védeni a horvát népirtástól és az iszlám fundamentalizmustól. 1995-ben Miloševićet tárgyalóasztalhoz kényszerítik, és aláírja a daytoni békeegyezményt, amely véget vet a boszniai háborúnak. Tárgyaló pozícióját gyengítette, hogy előzőleg Horvátország Krajinában legyőzi a szerb lázadókat, és 200 000 szerbet földön futóvá tesz, akik teherautókon, traktorokon Szerbiába özönlenek, abba a Szerbiába, amely már akkor évek óta nyögte a háború gazdasági terheit. 1998-ban Koszovó válik Milosevic célpontjává. 1999-ben a NATO megindítja 78 napig tartó légitámadásait, miután ez bizonyul az egyetlen eszköznek, hogy megállítsák a szerb erőket, akik ezrével űzték ki a koszovói albánokat a tartományból. Uralmának végjátéka 2000-ben következett be, amikor a szeptemberi elnökválasztáson nem ismeri az ellenzéki Vojislav Kostunica győzelmét el. Szerbia szerte néhány napos zavargások után megdőlt Milosevic rendszere. Slobodan Miloseviçet háborús bűnökkel, emberiség elleni bűncselekményekkel, valamint népirtással vádolta a nemzetközi törvényszék. A volt elnököt 2001-ben tartóztatták le Belgrádban, majd Hágába szállították. Pere 2002. februárjában kezdődött, és azóta egészségi állapota miatt sokszor szakították meg a bírósági eljárást.
Szerbiában nem váltott ki nagyobb izgalmat Slobodan Milosevic halálhíre, bár a többség szerint felelősség terheli a hágai bíróságot, mert nem engedte őt Moszkvába utazni a kért gyógykezelésre. Csak Lugdáskovics külügyminiszter, egykori ellenzéki vezető sajnálja, hogy a volt balkáni diktátor nem szembesült az igazságszolgáltatással. A szerbiai szocialista párt, amelynek börtönben is elnöke volt Slobodan Milosevic, a szerb nép tragédiájának tekinti az elnök halálát.
Bizonyára a hír hallatán a vajdasági magyarság nem fog krokodilkönnyeket hullajtani, ugyanis a Milosevicsi éra alatt mintegy 50 000 vajdasági délvidéki magyar volt kénytelen elhagyni a szülőföldjét, kik azért, mert menekültek a katonai behívóktól, kik az anyagi kilátástalan helyzet miatt és különböző fenyítések miatt, úgyhogy számtalan oka van annak, hogy ne sajnáljuk az eseményt. Bár én megjegyzem, hogy egyetlen ember halálának sem örülök, és talán jobban szerettem volna, hogy megszületik az ítélet, és hosszú éveken keresztül Milosevic úr a börtönben elmélkedhetett volna tettein, és tisztázta volna lelkiismeretével mindazokat a gyötrelmeket, amelyet okozott ebben a balkáni térségben. Mert nem csak a vajdasági magyarok szenvedtek, hanem több százezer ember vált hajléktalannál, több tízezer ember esett el, vagy gyilkosságok alatt, vagy a háború alatt, tehát lett volna mit a lelkiismerettel tisztázni.
A magyar külügyi kormányzat bízik abban, hogy a volt jugoszláv elnök halála nem fogja sem lassítani, sem pedig hátráltatni a háborús bűnök felderítését, közölte Polgár Viktor, a Tárca szóvivője.
A francia rohamrendőrség hajnalban kiürítette a párizsi Sorbonne egyetem csarnokát, amelyet tegnap este több száz diák szállt meg. Az egyetemisták az új foglalkoztatási törvény ellen tüntettek.
A rendőrök könnygázt is bevetettek, hogy kiürítsék az épületet. Alkalmanként gumibotokkal támadtak az egyetemistákra, akik élőláncot alkotva, székeket, asztalokat dobálva próbáltak meg szembeszállni a rendőreivel. Rövid dulakodás után azonban sikerült a diákokat kiszorítani az épületből. Tegnap 40 francia egyetemen tartottak tiltakozó megmozdulásokat a fiatal munkavállalók jogait szabályozó törvény ellen, amelyet elfogadott a parlament, és amelynek visszavonását követelik a szakszervezetek és a baloldali pártok. A kormányfő által kezdeményezett jogszabály a 26 évnél fiatalabb munkavállalókra vonatkozik, és lehetővé teszi, hogy a munkáltató 2 éven belül indoklás nélkül megváljon alkalmazottjától.
Ünnepi közgyűlést tartott Szatmárnémetiben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács.
A felszólalók emlékeztettek arra, hogy 3 évvel ezelőtt innen indult útjára az autonómia mozgalom.
Felelős minisztériumot szeretnénk Bukarestben, amely vállalni tudja a kisebbségek sorsát, és ugyanilyen Budapesten is, amely nem kötelezettségből, hanem elhivatottságból képviseli a szétszórt nemzetet. Ismertette az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács akaratát Sipos Miklós Szatmári Esperes.
Románia európai integrációja küszöbén megnőtt a magyar kisebbségi érdek érvényesítési lehetőség. Az autonómiát most eséllyel lehet képviselni.
A nagygyűlés résztvevői Erdély petíciót fogadtak el, amelyben egyebek között szorgalmazzák az autonómia ügyében a magyar nemzeti közösség teljes összefogását.
Az RMDSZ nem ért egyet a Székelyudvarhelyre tervezett székely nagygyűlés megszervezésével, ugyanakkor elutasítja a szólásszabadság korlátozására irányuló megfélemlítési akciókat.
A szövetség operatív tanácsa felhívást intézett az erdélyi magyarokhoz, amelyben azt kéri, ünnepeljék méltó módon március 15-ét, és ne engedjék, hogy bárki önös politikai célokra használja fel az ünnepet.
Az RMDSZ elnöke nem tart attól, hogy a Nagy Románia párt vezére, fenyegetését beváltva 100 000 román hazafival vonul Székelyudvarhelyre megakadályozni a székelyföld autonómiájának kikiáltását. Markó Béla a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését is helyteleníti, céljával ugyan egyetért, eszközeivel viszont nem.
Ezáltal nem fog ugyan az autonómia megvalósulni, viszont feszülté válván a román-magyar viszony, vagy a román politikai közhangulat esetleg más megoldásokat is le fog lassítani. Ez az én gondom. De ez nem jelenti azt, hogy bárki nem szervezhet egy nagygyűlést, és nem mondhatja el a véleményét.
Az RMDSZ operatív tanácsa felhívásában összefogásra buzdítja az erdélyi magyarságot, és elítéli az ünnep politikai célú kisajátítását. Az RMDSZ nem képviselteti magát a székelyudvarhelyi nagygyűlésen.
Gyurcsány Ferenc szerint az autópálya nem csak kő és aszfalt, hanem Magyarország jövőbe vezető útja. A miniszterelnök a stráda befejező, Szegedtől az ország határig tartó 15 kilométeres szakaszának átadásakor beszélt erről.
Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, ma Európában, Magyarországon épül a legtöbb autópálya.
És úgy lesz, hogy folytatjuk tovább, hogy Szeged az... ne kelljen, hogy magán viselje azt a forgalmat sem, ami Romániába vezet. Ezért aztán folytatjuk a 43-as út, a Szegedet elkerülő és román határhoz vezető útnak az előkészítését és építését.
Az utolsó szakasz építési munkálatai tavaly márciusban kezdődtek. Az eltelt egy év alatt több mint 1 millió köbméter földet mozgattak meg a kivitelezők. Megközelítőleg 500 ezer négyzetméter burkolat készült el, 3 csomópont és 13 híd épült. A 14,7 kilométeres részt autósok helyett rendhagyó módon először futók vették birtokba, akik Kóka János gazdasági miniszterrel az élen rajtoltak. Információink szerint az egyelőre bizonytalan, hogy a 2005 nyarán elkészült, de át nem adott horgosi határállomást is megnyitják-e a forgalomnak. Az viszont biztos, hogy a lassú járművek, biciklisek és gyalogosok mától a régi röszkei átkelőhelyet használhatják.
Nyílt levélben fordult Gyurcsány Ferenc, az MSZP miniszterelnök jelöltje a parlamenti pártok elnökeihez a négyes listavezetői vita megtartása miatt.
A Dávid Ibolyának, Kunce Gábor és Orbán Viktornak írt levélben Gyurcsány Ferenc megerősíti, hogy egyetért azzal, április 3-án jöjjön létre a négy párt parlamenti listavezetőinek nyilvános vitája, jelentette be Gályé Zoltán. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azonban külön levelet is kapott az MSZP listavezetőjétől, amelyben egyértelmű választ kér arra, hogy készen áll-e a Fidesz a 8 éves hagyomány folytatására, vagyis az MSZP és a Fidesz miniszterelnök jelöltjének kétszemélyes vitájára április 5-én.
Az esélyes miniszterelnök jelöltek kétszemélyes vitája pedig a programok mellett a személyes rátermettség, felkészültség összehasonlítására is alkalmas.
Gályé Zoltán hozzátette, a részletekről akkor lehet egyeztetni, ha valamennyi párt nyilvánosságra hozta programját és megnevezte miniszterelnök jelöltjét.
Miniszterelnök jelöltnek Orbán Viktort, kormányfőhelyettes jelöltnek Mikola István volt egészségügyi minisztert javasolta a jövő héten ülésező kongresszusnak a Fidesz országos választmánya.
Ugyancsak Orbán Viktor vezeti a Fidesz országos listáját.
Orbán Viktor javaslatára a választmány úgy döntött, hogy ajánlást tesz a kongresszusnak egy új kormányzati modell kialakítására, vagyis a miniszterelnök helyettes jelölti poszt létrehozására, közölte Dajcsfür Tamás frakcióvezető helyettes. Orbán Viktor egyébként úgy fogalmazott, örömmel és elszántsággal vállalja a jelölését, annál is inkább, mert olyan emberek veszik körül, akiknek a kormányzati hatalom soha nem jelentett célt.
A kormányzati hatalom mindig csak eszközt jelentett. Önmagában a kormányzati hatalom bennünket nem izgat és nem vonz. Bennünket a magyar nemzet jövője érdekel, a saját családunk, a saját településünk, falvaink, városaink, az összes magyar ember, beleértve a határon túli magyarokat is.
Orbán Viktor azt ígérte, a 19. kongresszuson összegezve bemutatja a nemzeti programot, amelynek elkészítésében 2 millió ember vett részt, és fejezeteit az országépítő találkozókon ismertették.
Kunce Gábor, az SZDSZ miniszterelnök jelöltje, közölte Bőm András a Liberális Párt országos tanácsának ülése után.
A testület döntött az SZDSZ országos listájáról. Ez alapján nőtt a nők és a fiatalok szerepe.
Az országos tanács ülésén egyetértettek abban, hogy továbbra is kerülni kell a negatív kampányt, mondta Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke. A szabaddemokraták úgy látják, hogy a programokról kell vitázni, különösen az oktatás és az egészségügy politikáról, ahol a szociális és konzervatív álláspont mellett a liberális is markánsan megjelenik. Az országos lista első 50 helyére az ügyvivői testület tett javaslatot.
Az országos tanács döntése alapján a lista első helyein olyan politikusok találhatóak, akik személyükben is megjelenítik azokat a fontos témákat, amelyeket a Szabad Demokraták Szövetsége a kampányában is, meg korábban is fontosnak tartott és kiemelendőnek.
Kunce Gábor szerint, ha 20-nál több képviselőjük jut be a parlamentbe, akkor a lista alapján jelentősen felértékelődik a nők és a fiatalok szerepe.
A belvíz miatt újabb 34 embert kellett kitelepíteni. A vízzel borított területek nagysága már eléri a 213 ezer hektárt, közölte Dobson Tibor, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
Nyíklátházán is gondot okoz az eső és az olvadás. Az egyik ház udvarát teljesen elöntötte a víz, és a házban is térdig ér.
Idén már 3. alkalommal öntött el a víz az idősember házát Nyíklátházán.
Hát teljesen telik van vízzel most. Úgyhogy be se tudok menni. Nem tudom, hogy mi lesz.
Az idős ember éjfél óta áll a háza előtt.
Mitől? Hát miért nem megy ember? Üljön le egy székre oda bent, tehát víz van benne, hova vagy?
Hova?
Hát nincs bent egy szék sem?
Hát hogy ne volna? Hát nem arról van szó. Arról van szó, hogy bent van a víz, hát ott ég a vízbe.
A domboldáról lefolyó vizet a katasztrófa védelem és a polgármesteri hivatal szakemberei több órája szivattyúzzák.
Szivattyú előtt egy méterrel át lesz vágva a út, és akkor így a vízelvezetés megoldódik, reméljük.
8 ember dolgozik azon, hogy az ő számára ezt a telket normális állapotba tudjuk hozni. Szivattyúzunk azon a helyen, ahol az utánpótlás jön.
A vizet előre láthatóan délutára tudják kiszivattyúzni az udvarról és a házból.
Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter sikertörténetnek tartja a gyógyszerhulladék feldolgozására indított programot.
December óta 50 tonna lejárt gyógyszert vittek vissza 2500 patikába.
Az országban 4000 helyen van szelektív hulladékgyűjtés, ennél azonban még fontosabb, hogy a veszélyes hulladékok kerüljenek ki a háztartási szemétből, mondta Persányi Miklós.
Ebben ugye egyfelől a gyógyszerhulladékok kivonása igen jelentős, hiszen ha ez nem történik meg, akkor az ebben levő hatóanyagok a különböző élőrendszerekbe kerülve, talajvízbe, élővízbe olyan változásokat indíthatnak el, amiket nem szeretnénk.
A miniszter szerint ennek évi költsége 200 millió forint, amit a gyártók vállaltak magukra. A politikus úgy látja, érdemes folytatni a kezdeményezést, így az elem és gyógyszer visszavétel után a növényvédőszerek, valamint a festékanyagok visszagyűjtését tervezik.
Rajtaütésszerű ellenőrzést tartott az állategészségügyi hatóság a Békásmegyeri Vásárcsarnokban. Jó ír, hogy nem találtak kétes eredetű baromfi húst.
Ez a piac egyébként beleesik abba a megfigyelési zónába, amelyet azután jelöltek ki, hogy a hónap elején Horánynál egy madárinfluenza miatt elpusztult bütykös hattyút találtak.
Budapesten 3 kerületben, a 15-ben, a 4-ben és a 3-ban vizsgálódnak a hatóságok, de így van ez a többi Horány körüli településen is. A közutakon megnézik a hűtőautókat, de alkalmanként a személygépkocsikat is. Főleg a hússzállítmányra kíváncsiak, még akkor is, ha történetesen egy marcipán kacsa bújik meg az áruk között. Persze ez ritka, mosolyt is csal az arcokra.
Ha a járványvédelmi és élelmiszerhigiéniai hatósági állatorvos talál olyan szállítmányt, ami a védett körzetből engedély nélkül érkezik, akkor egy rendőr kíséretében visszakísérik azt a származási helyre, és ha szükséges, ott megsemmisítik. Eddig szerencsére erre nem volt példa. Ha nem találnak újabb elhullott madarat, Szentendre 10 kilométeres körzetében a hónap végéig lehet számítani fokozott ellenőrzésekre.
A Békásmegyeri Vásárcsarnokban már hajnalban ott voltak az ellenőrök. Átnézték a számlákat, aztán megmérték a hús hőmérsékletét is.
Jó volt, 8 fok a maghőmérséklete, tehát azt jelenti, hogy idejében le volt hűtve, és hűtve van tárolva.
Váratlanul érte az ellenőrzés?
Igen. Váratlanul ért bennünket, nem volt bejelentve, de mi hozzánk bármikor lehet jönni, végképpen egy piac a boltnak úgy kell kinézni, hogy meglepetésszerűen jönnek, akkor is helyt kell állni.
Vevő is biztonságban van, és mi is biztonságban vagyunk szerintem.
Gyakrabban kellene többet ellenőrizni, hogy jobb minőséget kapjon a magyar nép a saját pénzért, mert ugye itt vannak ezek a betegségek, és nem mindegy, hogy mit visz haza.
Nagyon-nagyon fontosnak tartom.
Nem bosszankodunk.
Nem örülnek, hogy ellenőrzés van?
Annak nem örülünk, hogy itt feltartják a sort.
Erre azt tudom mondani, hogy a biztonságos élelmiszer megéri azt, hogy egy pár perces kényelmetlenséget okozzunk nekik.
Hellik István elmondása szerint egyébként a 189-es kormányzati madárinfluenza vonalra naponta 3-400 bejelentés érkezik. A hatóság mindegyiket kivizsgálja, akkor is, ha később bebizonyosodik, hogy vaklárma volt.
Ülésezett az 56-os Történelmi Alapítvány kuratóriuma Kiskunmajsán. A megemlékezésen elhangzott, 56-ból nem akarunk pártügyet csinálni, inkább az a célunk, hogy napjaink részévé tegyük az 50 évvel ezelőtt történt eseményeket, hiszen ezért becsül minket a világ.
Legfontosabb feladatának a kuratórium azt tartja, hogy 56 emlékét és azt a szolidaritás érzést, amely az alatt a néhány nap alatt egységbe forrasztotta a magyarokat, átörökíthesse a mai fiatalok tudatába.
Otthon édesanyák belénk nevelte a magyarság öntudatot, és Erdélybe a román gyerekek belénk verték a magyarság öntudatot. Máma a magyarság öntudat nincs veszélybe ez a kis Magyarországom, de ez a kis Magyarország olyan világ eseményt hajtott végre, amiről nem is álmodhatott az akkori világ.
A kuratórium tagjai júliustól augusztusig 5 tematikus tábort szerveznek hazai és határon túli magyar középiskolások részére.
Akkor lesz ez a forradalom élő, hogyha megismerkednek a még élőkkel, részvevőkkel, élő részvevőkkel, hogyha megismerkednek a pontos eseményekkel, megismerkednek a helyszínekkel, és megismerik azt, hogy 56 hogyan él az irodalomban, a filmművészetben, a történelemben, a honvédelemben és a képzőművészetben.
Az 56-os történelmi alapítvány kuratóriumának távolabbi tervei között szerepel, hogy az egykori korvinközi főparancsnok Pongrácz Gergely sírhelyét, amely a kiskunmansai kápolnában található, emlékművé alakítják.
Nagyváradon második alkalommal osztották ki az Aranyalma díjakat. Az elismerést azoknak a jeles erdélyi és magyarországi közéleti személyiségeknek adják, akik 2005-ben a legtöbbet tették a romániai magyarság szellemi és gazdasági gyarapodásáért.
A tudást és az értéket jelképező Aranyalma díjat 2004-ben alapította az Erdélyi Riport hetilap azzal a céllal, hogy a romániai magyarság életében tapasztalható pozitív változásokra fordítsa a közvélemény figyelmét. Olvasói jelölése és szavazatai alapján egy év alatt áll össze a kitüntetettek névsora. Felelős politizálásáért Szili Katalin, a Magyarországgyűlés elnöke vehette át a kitüntetést.
Öröm azért, mert egy közösségtől kaptam. Egy olyan közösségtől, akik számára a magyarsághoz tartozás azt hiszem, hogy nagyon fontos. Ugyanakkor nyilván ez egy elismerése az eddigi tevékenységemnek, de ez felelősség is a jövőben, hogy azt hiszem, hogy még inkább kötelez arra, hogy odafigyeljek a határon túlélő magyarság sors kérdéseire.
Cselényi Lászlót, a Duna TV elnökét az új közszolgálati magyar csatorna az Autonómia TV elindításáért tüntették ki. Távollétében Pörös Géza alelnök vette át a díjat. Borbé László román szállítási és területfejlesztési miniszter a hátrányos helyzetű magyar megyék fejlesztéséért kapott díjat.
Vízbevezetés, 50 ezer lakos alatti vágasok, 60 millió euró Bihar megyének, az autópályát végre újra elkezdik építeni, és ez gondolom jó hír mindannyiunk számára, úgyhogy nem fogunk unatkozni ebben az évben sem, és valószínű, hogy ez egy kicsit hozzájárult ahhoz, hogy az olvasók úgy gondolták, hogy valamit tettem én is ezekért a az infrastruktúrát érintő beruházásokért.
Most fontosabb híreink, még egyszer röviden.
Meghalt Slobodan Milosevic, volt jugoszláv és szerb elnök.
Halála körülményeinek tisztázására vizsgálatot indítottak.
Az RMDS nem ért egyet a Székelyudvarhelyre tervezett Székely nagygyűlés megszervezésével.
A szövetség felhívásban kéri a magyarokat, méltó módon ünnepeljék meg március 15-ét.
Sikertörténet a gyógyszerhulladék visszagyűjtése.
December óta 50 tonna lejárt gyógyszert vittek vissza 2500 patikába.
Most Somos Ákos jön a sporthírekkel.
Mi köszönjük figyelmüket, viszontlátásra, további kellemes hétvégét.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket! A Ferencváros női kézilabda csapata biztatónak mondható 30-29-es vereséget szenvedett a Dán Gudme otthonában az EHF Kupa negyed döntőjének első mérkőzésén. A hír, ami most következik, nem egy örkény egypercesből lett bemásolva, bár tulajdonképpen oda is elmehetne. Az ORFK zárt kapuk mögötti mérkőzésre kötelezte a Budapest Honvéd és a Fehérvár csapatait a Bozsik stadion állapota miatt. Szerencsére a szurkolóknak mégsem kellett bosszankodniuk, hogy nem látják a mérkőzést, mert az meg a pálya használhatatlansága miatt elmaradt.
A Bozsik stadion gyepének játékra alkalmatlansága úgy tűnik ezúttal jót tett. A szurkolókat így nem kellett kirekeszteni a stadionból, más kérdés, hogy egyáltalán milyen áron lehetett volna őket távol tartani a létesítménytől. További indulatokat gerjeszthet viszont a jövő héten, hogy a klubliszenszel rendelkező magyar csapatokat képviselő labdarúgó liga közel sincs azonos állásponton a Bozsik és a Hidegkóti stadiont a szurkolók elől bezáró országos rendőrfőkapitánysággal. Nem csoda, hogy a mai magyar futballra még kíváncsi szurkolót ebben az ügyben egyetlen kérdés foglalkoztatja csupán. Ha két hete megnézhette csapat a mérkőzését, akkor azt ma miért ne tehette volna meg?
Miután nyáron bejárták a pályákat, és megadták mindenkinek ebből kapcsolatos a licencet. Most azon ellen spekulálni, ugye, hogy akkor vajon engedékenyebbek voltak-e, vagy éppen nem engedékenyebbek, de az biztos, hogy akkor megadták. Az ORFK meg az egyik pillanatban miért így gondolkodik, a másikban még úgy, azt meg az ORFK-nak biztos van valami ötlete erre, mert én nem tudom ezt megfejteni, hogy az a stadion, ami két hete jó volt, miért nem jó most. Neki hivatkozhat mindenre, csak azért itt egyetlen egy dolgot, hogy ennek pénzbe kell a rendőrségnek, ugye a kiemelt kockázatot neki kell ingyen biztosítani. Na most éppen azt szeretném, ez van által őket, ezt az ORFK-t rá kéne kérdezni ilyen csúnya kérdésekkel, hogy vajon ez biztosan elég korrekt eljárás a futballal szemben?
Azt kell világosan látni, hogy ezeket a feltételeket együttesen a klubokkal, a liga és a sporttörvény alapján határoztuk meg. Ebben annak idején konszenzus volt, a végrehajtásra bőségesen állt rendelkezésre idő, és mégsem azzal foglalkoznak a klubok, hogy végrehajtsák azokat a szabályokat, amelyeket, vagy a feltételeket biztosítsák.
Az elkövetkezendő napok kérdése az, hogy a klubok, illetve a liga hogyan foglal ebben állást, tehát hogyan fogjuk tudni biztosítani azt, hogy valóban ezek a pályák alkalmasak legyenek mérkőzések bonyolítására.
Az ORFK egyébként a holnapi MTK Debrecen találkozót is zárt kapusnak nyilvánította. Azért játszottak is ma meccseket, például Zalaegerszegen.
Zalaegerszegen is volt csár, viszont nézők is, vagyis lejátszották a Sopron elleni bajnokit. A 15. percben a Sartor Demien Siratrió révén a vendég Sopron szerezte meg a vezetést, már elnézve a vargakapus mozgását előbbi csoport kvartetté bővült. A következő bő 20 percben minden hazai támadás Rabocki Balázsban akadt el, egy kivételével. A Dániából hazatért kapus a 38. percben Terics Zitzerét még hárította, de az ezt követő szögletnél Sebők lövését már nem védhette. 4 perccel később Sebők Józsefről kiderült, hogy nem csak a szögletet rúgja jól, az egerszegi támadó 22 méterről szerezte meg a vezetést. A második félidő első 15 perce Perics és Rabocki párharcával telt el, amit a kapus nyert 3-0-ra. Végül mégis egyenlített a Sopron Horváth András góljával. A védekező középpályás a 62. percben 11 méterről még tévesztett, ám hibáját 4 perccel később jóvá tette. A vége előtt nem sokkal Varga védett még akkora bravúrral, hogy Vad 2 nem ítélt gólt, zárásként pedig Lendvai kényszerített ki egy piros lapot, de gól már nem esett, így maradt a 2-2-es döntetlen. A további mérkőzéseken az Újpest legyőzte a Reacot, a Győr döntetlenre végzett a Pécs ellen. Vasas győzött Diósgyőrben, Kaposvár Tatabánya 1-1, tegnapi meccsen Pápa FTC 1-5, MTK Debrecen holnap.
Este pedig további sporthírekkel várom Önöket, addig is viszontlátásra!
Dániában dolgozni.
Hogyan lehet autót behozni?
A hibás adót hol cserélhetem?
Az Európai Unió hétköznapjai, a mi hétköznapjaink is. Mert az Unió rólunk szól. Mindenkinek van kérdése. Nekünk van válaszunk. Munkaidőben, ingyenesen hívható telefonszámunkon, e-mailben, az interneten, vagy kiadványainkon keresztül választ kaphat kérdéseire. EU tájékoztató szolgálat. Rólunk szólunk.
Amire mindig számíthatunk. Négyféle állampapír, versenyképes hozammal és állami garanciával.
A 8 éves Auchan születésnapja alkalmából fantasztikus nyereményjátékkal lepi meg vásárlóit. Nem számít, mit pakol a kosarába, most minden vásárlással nyerhet. A fődíj áruházonként két belépőjegy a labdarúgó világbajnokság döntő mérkőzéseire. Születésnapi árak most a Divix DVD lejátszó 9990 forint.
Az élet egy óriási taposómalom. Minden pillanatban újabb és újabb stressz helyzettel szembesülünk.
Feszült vagy mókuskán, nem tudsz elaludni. Használd a Hovát.
A Hova feszültségoldó és antató hatású, csak természetes hatóanyagokból készült gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét. Hova? A természetes nyugalom.
Anyu vigyáz, hogy hamar elfogjon a szappan. Anyu vigyáz, hogy addig érjen a takarunk, ameddig nyújtózkodunk. És anyu vigyáz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3 hónapos immunrendszer támogatás, mostantól 1000 forint megtakarítással az új 2x100 ml-es kiszerelést választóknak.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Egyelőre nem túl meggyőző a tavasz próbálkozása. A következő napokban is inkább késő téves hőmérsékletű jellegű időjárásra számíthatunk. Több felhősáv is közelít a Kárpát-medencé, az egyik éppen kelet felé elhagyja majd térségünket, de délnyugat felől jön egy következő, és ami talán nem is látszik annyira, észak-észak-nyugat felől pedig egy hideg front éri a térségünket, ami mögött jó néhány fokkal hidegebb levegő érkezik majd a Kárpát-medencével. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős lesz, számottevő mennyiségű csapadék sehol sem várható, általában mint egy -2 plusz 3 fok közé csökken majd a hőmérséklet, gyenge lesz a légmozgás, ezért aztán néhol még akár ködfolt is képződhet. Holnap délelőtt változóan felhős, tehát nagyobb részt napos idő várható, de délután már gyakrabban, erősebben megnövekszik a felhőzet, és néhol bizony kialakul egy-egy futó zápor, illetve hózápor, tehát néhol Gergely megrázza majd a szakállát. A holnapi csúcshőmérséket mintegy 4-9 fok között alakul majd általában, hát ez már majdnem tavaszias hőmérséklet. Gyenge hidegfronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. A következő napokban is eléggé mozgalmas időre számítunk. Hétfőn egy újabb nedves léghullám éri el térségünket. Váltakozva, hol havas eső, hol gyenge havazás, hol eső várható majd. Hideg lesz az éjszaka, és bizony napközben is lesznek olyan területek, ahol fagypont alatt marad a hőmérséklet. Hasonló hőmérséklet várható kedden, szerdán is, sok felhővel, szorványosan esővel, havas esővel. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását városról városra, és viszontlátásra!
Mit csinálna másképp, mit kellene továbbvinni? A parlament 4 éves munkájáról Szili Katalinnal, az országgyűlés elnökével, szocialista politikussal beszélgetünk. Milyen ünnep készül március 15-én Székelyudvarhelyen? Helyszíni riportunkban a szervezők, az NMDS és Vadim Tudor pártjának képviselője is megszólal. Választási kampány Fidesz módra. Munkatársunk elkíséri Orbán Viktor pártelnököt vidéki szereplésére. A többi között ezekkel a témákkal várja Önöket a heti hírmondó vasárnap délután 5 órakor.
Március a francia nyelv és kultúra szerelmeseinek hónapja. Európa szerte a frankofónok ünnepe. És hogy mi is az a frankofónia? A francia nyelvterületek közös fóruma. A francia kultúra rajongóinak láthatatlan szellemi birodalma. Válasz a globalizáció sok hatására a kulturális sokszínűség meghirdetésével. Mindezt megtudhatják a Duna Televízió frankofon napján, március 14-én. Felcsendülnek az elmaradhatatlan francia sanzonok, lesz frankofon filmes összeállítás, helyet kap a műsorban a francia divat, kiállítások, bemutatók és egyéb kulturális rendezvények sokszínű kínálatával várjuk nézőinket a Duna Televízió frankofon napján. Frankofon nap a Duna Televízióban, március 14-én, Kenten.